Nagy szeretettel, őszinte tisztelettel köszöntjük a Berkesz Franciskát, az általános előjelőjét a szociális testvéreknek. Régi vendégünk, sokszor meg eljött már hozzánk, most is hallgassuk őt szeretettel.
Köszönöm szépen Évának a köszöntését, és én is szeretettel köszöntök itt mindenkit, mindannyiukat, nem tudom, mi jobb tegezzek-e, vagy magázzak itt kit-kit, de az Évát, ha követem, akkor talán nem baj az, hogyha én is időnként tegezni fogom a jelenlévőket. A megtérés a téma, nincsen megújulás megtérés nélkül, lehetett olvasni ebben a mai programban. És akkor, amikor arra gondoltam, hogy mivel kezdhetném ezt a megosztás talán a megtérésről, akkor azt gondoltam, hogy elhozom azt a képet, ami számomra nagyon sokat jelentett a megtérés útján. Ismerjük ezt az ikont, Rubljovnak a Krisztus ikonja. Ami sajátossá teszi számomra az az, hogy ezt én akkor találtam egy újságban, úgy hívták, hogy Szovjetunió című újság, tehát régen találtam, orosz szakos tanár voltam, és nagy-nagy örömmel fedeztem föl valamikor ebben a bizonyos újságban ezt az ikont, jó magasra mutatom, hogy lehessen látni itt az elején, és azt éreztem, hogy megszólít ez a Krisztus ikon. Megtért ember voltam már, ami alatt azt értettem, hogy hát Krisztus az életem középpontja, de mégis átéltem azt nagyon sokszor, hogy hát azért nehezen megy ez a mindennapi keresztény élet. És akkor azt tettem, hogy ezt az ikont rátéve egy fára, szépen kitettem a szobámban, most már a színe kicsit elhalványult, sokat sütötte a nap, meg az éveknek a pora is rajta van talán. Tehát ez a Krisztus ikon kísért. Krisztus tekintete kísérte a mindennapjaimat, különösen azokat az időszakokat, amikor nagyon nehéz volt megmaradni hűségesnek Istenhez, meg hűségesnek magamhoz, amikor úgy feladtam volna esetleg időnként ezt az utat, de a tekintete, Krisztusnak ez a tekintete, amit számomra ez a kép különösen is kifejez, ez megőrzött, megtartott, erőt adott, szeretett, formált. Számomra a megtérés tehát valahol lényegében ezt jelenti, hogyha egészen személyes akarok lenni, nézni Krisztust, engedni, hogy ő nézzen engem, és engedni, hogy ő formáljon engem a lélek erejével, azzal, aki ő maga, és akivé szeretni, hogyha engem is formálna. Ővele egyé válni, ez a lényeg talán. Aztán a másik történet ehhez a Krisztus ikonhoz, ugye ez a Rubljové, ezt ő festette, sokan sokfelé nézik. Hát én is néztem. És most ezen a nyáron, miután 50 éves lettem, azt gondoltam, épp itt az ideje elmenni egy hosszabb lelki gyakorlatra, és ezen a hosszabb lelki gyakorlaton, a Kármelita nővéreknél itt Magyarországon, az egyik nap, nem tudom, hogy miért, talán azért, mert éppen voltak ott ikonfestők, gondolom ez is hozzájárult, úgy felvetettem ezt a kérdést, hogy vajon lehetséges lenne-e megfesteni ezt az ikont, tehát a Rubljovnak a Krisztus ikonját. Ott, akik ott jelen voltak az ikonfestő táborban, mindenféle ikonokat festettek Szent Mihálytól kezdve a Szűzanyáig, de ezt éppen nem befestette senki. És úgy elgondolkodtam, hogy lehetséges lenne megfesteni? Mi történik? Ezzel a kérdéssel elmentem a Szent Misére, és ezt követően valaki, Egyszerűen a mise közben a kezembe nyomott egy Krisztus ikont. Most ezt elnézést nem fogják látni, aki akarja, majd az előadás után megnézheti ekkora, de ez ugyanez az ikon. Rubjovnak a Krisztus ikonja, ahogy valaki megfestette. Tehát az ő Krisztusa. És akkor azt éreztem, hogy itt a válasz számomra. Itt az 50. születésnapom táján megkaptam a választ Istentől, hogy igaziból ez az életemnek a célja, erre hív, hogy én a saját Krisztusomat, idézőjelbe téve, fessem meg, mert az én részem is fontos ebben a megtérésben és Krisztussá alakulásban, de ugyanakkor azért valahogy, ahogy egy ikon is, nem csak emberi mű, hanem Istennek a kegyelme is ott van benne, hát engedjem, hogy a Szentlélek formálja meg az én Krisztus ikonomat. Ott ebben a táborban látható volt az, hogy annyiféle ikon készült ugyanannak a mintájára. Ugyanaz a szűzanya ikon, mindegyik más volt, amit ki elkészített. Tehát egyéni az én utam, egyéni az én Krisztusom, egyéni az én hivatásom, amit Isten adott nekem, és az egész életem erre való, hogy megtérve Krisztushoz éljem a Krisztus központú életet, kövessem Krisztust, tehát legyek Krisztus követő, és aztán legyen Krisztus formájú is az életem, nézve az ő arcát, hogy az ő arcvonásai rajtam is kirajzolódjanak. No hát, mi a megtérés? Elmondtam néhány gondolatot, hogy számomra mi. De most azt szeretném kérni, hogy ki egészen csendben, itt látom, hogy kinél vannak füzetek, vagy ha a füzetben nehéz, akkor ki a gondolataiban. Próbáljon megfogalmazni egy vagy két mondatot arról, hogy számomra mi a megtérés. Számomra mit jelent a megtérés. Csak ami azonnyomba eszembe jut. Tehát nem a nagykönyv, nem a hittankönyv, nem a katekizmus, hanem hogy számomra mit jelent a megtérés. Úgy egészen személyesen. Egy vagy két szót írjunk le, vagy tegyünk oda magunk elé. Hát mi a megtérés? Az én számomra, és el fogok sorolni most néhány gondolatot, ilyeneket, mint amiket most kértem, ami úgy először eszembe jut, hiszen ami először eszembe jut, az fejezi ki, ami igazán fontos nekem. Alapvetően találkozás Jézus Krisztussal. Egyszeri találkozás, illetve sokszori találkozás, újbóli találkozás, találkozások sorozata. A megtérés hívás és válasz. Isten hív, és én válaszolok erre. Éppen ezért egészen személyes döntés, válasz a szeretet Istennek. De azt is mondhatom, hogy a megtérés az valójában út, a keresztényé válás útja. Az első megtérés jelenti azt, hogy én keresztény leszek, akár nem hívőből hívővé, de egy megkeresztelt keresztény életében is lehet egy ilyen fordulópont, amit ő első megtérésnek él meg, amikor tudatosan dönt Krisztus mellett. Lehet ez egy egyszeri, szinte drámai esemény, mint Szent Pál életében, de lehetséges, hogy csendben történik. De az biztos, hogy én tudom, hogy döntöttem Krisztus mellett. Olyan nincs, hogy ne tudnám. Tehát a keresztényé válás útja. Az első megtérést mindig egy folyamat követi, mégpedig úgy is mondjuk ezt, hogy folyamatos megtérésre van szükségünk a mindennapokban. Ez a folyamatos megtérés, Szent Benedek szereti ezt a kifejezést, a szívbeli megtérést jelenti. A szívbeli megtérés pedig belső átalakulást jelent. Az egész embernek az átalakulását. Mi még a megtérés? Visszatérés Istenhez, ami azt is jelenti, hogy elfordulok a bűntől. Lehet egyszeri, és természetesen fontos, hogy ezt kövesse több is. Mindig, újból és újból elfordulok a bűntől, újra kezdek, belekapaszkodom Isten megbocsátó szeretetébe. És mi a célja ennek a megtérésnek? A katekizmus azt mondja, hogy az életszentség elérése és az örök élet. Messzi ez a cél? Távoli ez a cél? Lehet, hogy meghökkentő, amit mondok, de azért ahhoz, hogy a megtérés útját járjam, és megint csak Szent Benedek regulájára gondolok, aki az európai kereszténységnek az atya, ő azt mondja, hogy naponként tartsd a halált magad előtt. Naponként gondolj arra, hogy ez a földi élet nem végcél, hanem a végcél az az örök élet Krisztusban. Hogyha én arra gondolok naponta, hogy lehet, hogy ez az utolsó, akkor az alaposan elrendezi az értékrendemet, azt hiszem, és azt is, hogy mit tartok fontosnak itt és ma, valóban akarom-e élni az életet Krisztussal. Én emlékszem, mert eléggé megijedtem olyan 20 évesen, de aztán úgy, hát 50 évesen az már más. Az ember valahol azt éli meg, hogy igen, az életem közepén járok, vagy talán most azon túl folytatódik az életem. Szembe kell nézni az alapvető kérdésekkel, miért élek? És akkor segíthet, azt hiszem, az, hogy a megtérés útját járjam, tehát, hogy Krisztus központú legyen az életem, hogy erre is gondolok. Naponként tartsd a halált magad előtt, és imádkozz a jó halál kegyelméért. A megtérésnek a célja tehát az életszentség, ami azt is jelenti, amit ez a mondat jelent itt, hogy újuljunk meg lélekben, érzületben, gondolkodásmódban, vagyis öltsük magunkra Krisztus gondolkodásmódját és érzületét, és tegyük az ő tetteit a Szentlélek által. Éljünk tehát az evangéliumi értékek szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy újból és újból megnézem, hogy mik is ezek az értékek, és azt szerint élek-e, azt szerint döntök-e minden nap. Mi tehát a megtérés? Úgy tudom összefoglalni, hogy már említettem korábban, hogy Krisztus központúvá válik az életem, ő lesz a középpont, nem pedig önmagam. Krisztus központú lesz az életem. Ebből az követik, hogy Krisztus követő leszek, és ebből pedig az követik, hogy Krisztus formájúvá válik az életem. Krisztus a minta. Őt nézem, és így lesz az én életem Krisztus formájúvá. Az első megtérés tehát követi a folyamatos szívbeli megtérés, ami az én lelki utamat jelenti, hogy eljussak majd az élet szentségre, ami nem más, mint eljutni a szeretet tökéletességére. Na, ez aztán nem megy olyan könnyen, a szeretet tökéletességére eljutni. Meg is tud ijedni az ember, máskor pedig lelkesedni tud persze. Valahogy úgy van ez, hogy miközben azt mondom, hogy igen, szeretnék azonosulni Krisztussal, amit jelent valójában a megtért ember élete, vágyom arra, hogy én is éljem a szeretet életét, közben meg azt tapasztalom, hogy nem megy. Na de mielőtt megnéznénk, hogy miért is nem megy, miért is nehéz az a megtérés, mik az akadályok, amik számomra nehézséget okoznak, jó, hogyha megnézzük azt, hogy na de mik azok az értékek, amikkel azonosulni szeretnék, miben szeretném Krisztust követni? Én azt hiszem, hogy én magam úgy tudom összefoglalni magam számára, hogy hát ez, szeretnék olyan lenni, mint Krisztus. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Ugye erre utaltam az ikon kapcsán is. No, mit jelent ez? Mielőtt elmondanám, hogy számomra mit jelent, most hadd kérjem megint azt, amit az előbb. Hogy két vagy három gondolatot ki írjon le a füzetébe. Mit jelent a számomra ez? Szeretnék olyanná válni, mint Krisztus. Ma ez mit jelent? Ma reggel. Mit jelent ez? Mire vágyom? Mire vágyom? Miben szeretnék olyanná válni, mint Krisztus? Persze föltehetnék azt a kérdést, hogy tényleg vágyom? Vagy félek vágyni arra, hogy olyanná váljak, mint ő? Azt mondom, hogy na úgyse. Úgyhogy a következő kérdés, amire azt gondolom, hogy jó, hogyha megpróbálunk válaszolni, ugyanígy, mint ahogy az erre az előzőre, hogy mit gondolok, hogy ez miért olyan nehéz? Miért nem megy? Mitől félek? Mitől félek? Miért nem sikerül? Vagy mitől olyan nehéz ez? Na, akkor folytatom. Most, ha lenne időnk rá, vagy kicsit kevesebben lenni, ki lehetne, jó lenne kipróbálni ezt, hogy megosztjuk ezt egymással, de talán később is lehet ez. Most akkor elmondom, hogy én mire jutottam. Tehát olyanná válni, mint Krisztus. Elsősorban miben mutatkozik ez meg? Számomra, illetve számunkra, keresztények számára. Melyek a legfontosabb értékek, amelyek vonzanak Krisztus, a Krisztussal megélt élet egységére? Hát számomra alapvetően ez a szeretetet jelenti, mégpedig az evangéliumi szeretetet, a krisztusi szeretetet. Azt jelenti, hogy teljes szívemből, egész lelkemből, minden erőmből vágyom arra, hogy szeressem Krisztust, szeressem Istent, és vágyom arra, hogy másokat is szeressek. Még akkor is, ha tudom azt, hogy ez gyakran nem sikerül, de akkor is erre vágyom, ez a legfontosabb. Tudjátok, mindegyikünknek az életében, nem is csak az életében, a személyiségünkben ott van egy középpont, és ez a középpont egyáltalán mi magunk, hát ez Isten képmásiságát jelenti, azt hordozza. És ez a középpont, ez a szeretetet jelenti. Nem mást, hanem valakit jelent, Istent jelenti, aki a szeretet, aki önmaga képére teremtett minket. És nem tud az életem beteljesülni másképp, csak úgy, hogyha engedem, hogy ez az erő, ez a dinamizmus, ami Isten ajándéka a számomra, ez előre vigyen ő feléje és mások felé, hogy engedjem, hogy a szeretet átjárja egész valómat. Ez a legfontosabb tehát, teljes szívemből, egész lelkemből, minden erőmből vágyom őt szeretni, és a fele barátaimat. Na, szeretni úgy, mint Krisztus, ez mit jelent? Hát az egyik, és itt különösen gondoltam arra, hogy itt olyanok vannak, akik az egyházközségüket építik, papok és világiak együtt törekednek arra, hogy fölépüljön Krisztusnak a teste. És ehhez nagyon fontos az, amire Krisztus tanít bennünket, és ez pedig a szolgálatnak a szelleme, a szolgáló szeretet. Senkinek sincs nagyobb szeretete. Mondja később, mint aki életét adja a barátaiért. De előtte azt is mondja, hogy aki legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok. Ez a kettő ugye összekapcsolódik. De onnan kezdődik, hogy aki legnagyobb akar lenni, az legyen a szolgátok. Na, én nem tudom, hogy ezzel kikit hogy van. Én bevallom azt, hogy amikor még egészen, hát épp hogy csak a szociális testvérekhez kerültem, 1980-as évek elején, tehát jó 20 évvel ezelőtt, egy lelki gyakorlaton ez a mondat úgy jól szíven talált, és megelégedéssel töltött el, hogy úgy mondjam. Egy kicsit úgy éreztem, hogy na tessék, az Úr engem kiválasztott. Ha nekem ezt mondja, hogy aki legnagyobb akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, és mindenki szolgálja, akármilyen paradoxonnak hangzik, mert a szolgálat önmagában lehet, hogy nem volt annyira vonzó a számomra önmagában, de egyszer csak ez átfordult. Mégis azt éreztem, hogy vonzó, de ugyanakkor bevallom őszintén, ez a megelégedettség egy kisfajta büszkeséget is jelentett, hogy engem kiválasztott. Azt is jelentett, hogy na, én akkor más leszek, mint a többi, én különb leszek. Tehát valahol őszintén szólva tetten értem magam azt, ami az evangéliumban is ott van, hogy azért van törekvés arra bennem, hogy hát fölülemelkedjek, hogy domináljak, hogy kiemelkedjek, hogy más kisebb legyen, és akkor leszek én majd az ő szolgája, hogyha azért ezt a pozíciót azért úgy szépen fölismerem, hogy én valaki vagyok, aki neki szolgál. Most nem tudom, érthető, vagy jól kifejeztem azt, amit mondani akarok, hát elég megalázó volt. És mégis azt éreztem, hogy Krisztus mégiscsak hív. Tehát nincs más út, mint elfogadni ezt a paradox helyzetet, vagy ezt a paradoxont, hogy én Krisztust akarom követni, én belebotlok a saját, nem tudom mibe, önértékelési vágyamba, hogy szeretnék valaki lenni, ugyanakkor meg ott van az, hogy Krisztus arra hív, hogy legyek a többiek szolgája, és rámondtam, hogy Uram, jó, akkor ezt vidd végbe, mert én nem tudom, hogy ezt hogy kell majd tenni, de segíts, hogy megtaláljam az utat, ami a hűségnek az útja magamhoz, meg hozzád, meg a többiekhez, a mindennapokban. Egészen biztos, hogy az a bizonyos lelki gyakorlat, és ez a tapasztalat fölkészített a későbbi elöljárói szolgálatra. Az, aki vezető, az nem lehet jó vezető csak akkor, hogyha tudja, mi az szolgálni, tudja, mi az kicsinek lenni, tudja, mi az megalázni magamat mások előtt, mert úgy tekintek a másikra, mint aki Krisztusnak a képmása. Úgy tekintek arra, mint akinek különleges méltósága van, amit Isten adott neki. No, tehát az első, szolgáló szeretet. A másik, ami számomra nagyon fontos üzenet abban, hogy úgy szeretni, mint Krisztus, az pedig az, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tudjátok, számomra ez nagyon vonzó. Ez olyan, hogy ez, ami, nem tudom, szóval az életemnek az egyik összefoglalása, vagy mottója lehet, hogy úgy szeretni, ahogyan Krisztus, úgy szeretni egymást. És mi közben fölragyog ez a hatalmas érték, hogy úgy szeretni, mint ahogyan ő minket, rögtön ott van mellette számtalan csalódás tapasztalat, hogy nem megy. Na tessék, szépen összejövünk mi keresztények, akármi a közösségben, vagy nem tudom az egyházközségben ez hogy van, összejövünk, és akkor konfliktusok születnek körülöttünk, meg bennünk, meg közöttünk, és mi akarjuk ugye egymást szeretni úgy, ahogyan Krisztus. Na most akkor ez miről szól? És hogy kell ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást feloldani? Hát majd még erről fogunk beszélni, hogy mik lehetnek ugye az akadályok, vagy hogy mi mindent jelent a megtérés. És ezzel együtt nem lehet lemondani erről, én legalábbis azt érzem. Nem lehet lemondani, mert a vágyat azt Isten adja. Krisztus gyújtja a szívünkben azt a vágyat, hogy úgy akarjunk szeretni, ahogy a nő. Tehát ez egy olyan eszmény, egy olyan vonzó, nem tudom, érték, amiről én nem tudok lemondani, mert hogyha lemondanék, akkor nem látnám az értelmét a közösségépítésnek. Mert hogy mi értelme a közösségnek? Hát, hogy az Isten lakóhelye legyen. Nem az az értelme, hogy valami konkrét tárgyi dolgot megvalósítsunk önmagában, az szép és jó lehet persze, de van egy cél, ami azon túl van, amiért mindent teszünk az egyházban és a különféle egyházi közösségekben, hogy fölépítsük Krisztus testét, a kommuniót Istennel és egymással, ami az ő lakóhelye. Hogy látván az emberek bennünket, elhiggyék, hogy Isten van és él és szeret. Újra és újra mindig ehhez térek vissza, ha éppen elcsüggedek a közösségben, látva a nehézségeket, hogy de hát Isten erre hív, ez lehetséges valamilyen módon. Tehát szeressétek egymást. Valami egészen konkrétat szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ez mit jelent a mindennapi életben. Jelenti a szeretetnek az adását, jelenti a szeretetnek a befogadását, és jelenti azt, hogy engedem, hogy ez áradjon rajtam keresztül. A Szent Háromság személyének a mintájára vágyom arra, hogy én is adjam a szeretetet, ahogy az Atya a szeretetnek a forrása, mint a Fiú, aki befogadja az Atyától az életet és a szeretetet, én is kész vagyok arra, hogy befogadjam Istentől és a másiktól, és a Szentlélek, aki a szeretet lelke, a kölcsönös szeretet lelke, az, aki engem is küld arra, hogy ez a szeretet, az isteni szeretet rajtam keresztül kiáradjon. Akkor mit jelent ez a gyakorlatban? Egészen konkrétan például azt is jelenti, hogy akkor, amikor a közösségben, legyen az egyházközség, vagy külön képviselőtestület, vagy bármilyen közösség a plébánián, vagy nálunk a szerzetes közösségben, amikor, tehát amikor arra vágyom, éppen mondjuk a mai napon, hogy engem szeressenek, akkor jó, hogyha visszalépek, vagy ha úgy tetszik, belépek az Atya szeretetébe, és azt kérem tőle, hogy Atyám, add a te kegyelmedet, hogy én legyek szeretett forrás mások számára. De azt nézzem, hogy most akkor kinek kéne adnia valamit nekem, hanem hogy én legyek szeretett forrás a másik számára, és egészen konkrétan, a szeretet konkrét, egészen konkrétan nézzem meg, hogy körülöttem kinek van valamire szüksége, amire én tudnék válaszolni. A másik pedig, hogy akkor viszont, amikor valaki megközelít engem, és valamit szeretne nekem adni idejéből, erejéből, tehetségéből, hogy fogadom én ezt? Azt fejezem ki, hogy több vagyok-e, mint ő, azzal, hogy nem fogadom el azt, amit adni akar, vagy pedig örömmel adok lehetőséget neki arra, hogy ő adja azt, amilyen van, és amit szeretne a közösbe tenni. Kicsi dolgok ezek. Hogyan hallgatok meg mást? Hogyan engedek más szóhoz jutni? Megint csak jó arra gondolni, hogy amikor együtt vagyunk, és mondjuk az egyházközségünk ügyeit beszéljük meg, akkor ez hogy zajlik? Hogyan engedek szót? Hogyan adok szót a másiknak? Hogyan engedem, hogy ő elmondhassa a véleményét? Belevágok? Végigmondhatja? Adok neki visszajelzést, hogy igen, értem azt, amit mondasz, és abban látom az értéket? Vagy mellé teszem a magam igazát, és szépen az ő igazát ezzel igaziból lesöpröm. Hogy kommunikálunk egymással? A szeretet nyelve a kommunikáció, vagy a dialógus, valamelyik szentatya mondta a 20. században, most nem tudom melyik. Tehát a szeretetnek a nyelve az a kommunikáció. Hallgatni, befogadni. Ez mind szükséges ahhoz, hogy utána közös döntést tudjunk hozni, amiben látjuk, hogy igen, ez igaziból nem az én döntésem, nem a tied, nem egyikünk győzte le a másikat, hanem valami megszületett a Szentlélek segítsége, valami közös. Ami ez persze fontos, a következő mozzanat is ebben a krisztusi szeretetben, hogy kész legyek elveszíteni magamat. Kész legyek az önközpontúságomból, önszeretetemből, önakaratomból kilépni. És kész legyek elveszíteni magamat, a saját véleményemet, a saját igazamat, hogy teret adjak a másiknak. Amikor elkezdtem az elöljárói szolgálatot a közösségben, akkor az 10 évvel ezelőtt volt, elég fiatal voltam ahhoz képest, hogy a közösségben rajtam kívül a testvérek, nővérek 2/3 nálam idősebb volt, és tudom, hogy rengeteget szorongtam az első időben, hogy te jó ég, most akkor hogy fogok én itt dönteni? Hát hogy fogom én itt megtalálni Isten akaratát ebben a helyzetben? És tessék, én vagyok az elöljáró. Ez az egyik fő dolga, hogy döntsön. Megtanultam. És azt láttam, hogy ha én szépen kigondoltam azt, hogy na ez lesz a jó döntés, jöttek utána a különféle vélemények, hogy az miért nem jó. És akkor láttam, hogy ez így nem megy, mert nagyon elbizonytalanított. És nem tudtam, hogy mire alapozzam akkor a döntésemet. Miközben azt gondoltam, hogy ez az én dolgom. Tehát még miközben azt gondoltam, hogy na, de hát engem ha egyszer megválasztottak, akkor nekem ugye élnem kell ezzel a felelősséggel, hát jó, döntést kell hozni. És aztán, amikor ugye eltelt valamennyi idő, és láttam azt, hogy hát igen, meghoztam egy döntést, kiderült, hogy egy csomó mindent nem vettem figyelembe, hát módosítani kellett. Aztán ez így folytatódott még több mindennel, rájöttem arra, hogy nem így kell ezt csinálni. Eleve azt kell mondani, hogy jó, amit én gondolok, az egy vélemény a sok közül, és sokkal gazdagabb leszek, hogyha a többiek bölcsességére már előzetesen odafigyelek, tehát a döntés előtt, a döntési folyamatban már tulajdonképpen megkérdezem kinek-kinek a véleményét. Minden fontos döntés előtt, ha az közösségi döntés, tehát fontosak, hogy a közösséget érintő döntés, meg kell kérdezni a többiek véleményét. Megint csak jó, ha visszamegyünk a 4.-5. századhoz, amikor a Szent Benedek már ezt tanította a szerzeteseinek. Kérdezzem meg, de ne úgy, hogy már előre eldöntöttem én a magamét, hanem tényleg úgy, amiért ezt most mondom, hogy kész vagyok elveszíteni magamat, elveszíteni a magam okosságát, hinni abban, hogy a közösségben nagyobb a bölcsesség, és azóta ez remekül működik. Az én életem ezt mutatja meg, a közösség élete is. Megkérdezek kit, akit a probléma érint, ki szabadon elmondhatja azt, amit szeretne, és ezt követően tudok igazából dönteni, ami sokkal inkább megalapozott. De ehhez ez segít, hogy azt nézem, hogy Krisztus, te hogy teszed? Én vagyok a középpont a közösségben, vagy pedig te? Na most, ha én lennék a középpont, akkor persze magam igazsága az ragaszkodnék, de ha te vagy, akkor közösségének kell lennie a mi döntéshozatalunknak is, még akkor is, ha a végső szó az enyém, és akkor szeretnék odafigyelni a többiekre, befogadni, meg elveszíteni. No, de azért az történik ilyenkor is mégiscsak, hogy hát vannak konfliktusok. Gyakran egyik követi a másikat, aztán most vannak csendesebb időszakok. Mondjuk az is fontos ebben a megtérési folyamatban, ami ugye közösségi mindig, minden esetben, hiszen emberek vagyunk, Isten közösségre teremtett minket, hogy akkor, amikor egy közösség elkezd együttműködni, akár egy képviselőtestület, vagy akár egy szerzetes közösség egyik csoportja, amikor elkezdünk összejönni, az első örömteli, általában az első időszak örömteli, az örömteli időszakok után egész biztos, törvényszerű jönnek a konfliktusok. Ez ugyanis az értékek összeütközésének az időszaka, a tisztázódás időszaka, úgy is nevezik, hogy viharzás, jó szót lehetett erre találni, ami nagyon fontos, hozzuk a magunk értékeit. Persze, hogy hozzuk elméleti szinten a krisztusi értékeket, na de sok minden mást hozunk a saját hagyományunkból, a saját egyéniségünkből, a saját történetünkből, a nem egészen keresztényé vált értékeinket ugyanúgy, és magatartásformáinkat ugyanúgy, mint a megtértségünkből fakadó értékeket. És mindannyian akarjuk a jót, mármint a közjavát. Na most persze, ami nekem nagyon fontos, azért harcolok. Ugye? Mert azt akarom, hogy az az érték nehogy veszendőbe menjen. Tehát konfliktusok vannak. Na most nagyon fontos ilyenkor tudni azt, hogy igen, ez törvényszerű, de ugyanakkor azt, és hogy ez jó, mert ebből fog kialakulni a közös érték és közös látásmód egy közösség életében. Közösen tudjuk megfogalmazni a céljainkat, az értékeket, amelyek ezeket alátámasztják, és az utat is, ami ezeknek a megvalósításához vezet. Na de azért az nem lehet, hogy a kapcsolataink rovására menjen. Tehát külön kell választani, azt gondolom, az értékekről való bölcs beszélgetést, és megtanulni azt, és a kapcsolatokat, és megtanulni azt, hogy hát hogyan kell úgy az értékekről beszélni, és hogyan kell úgy konfliktusokban benne maradni, hogy a kapcsolataink ne menjenek tönkre. Na most az egyik út ehhez, és az egyik eszköz ehhez, az, amit az előbb is mondtam, az, hogy elveszítem azt, hogy én vagyok az egyedüli középpont, és csak az én igazam lehetséges, igazán igaz. A másik viszont az, hogy miközben beszélgetünk, miközben a különféle véleményeket mondjuk egymásnak, azon közben a szívemet végig nyitva hagyom a másik felé, és azt mondom neki magamban, hogy én szeretlek téged, és én értékellek téged. És éppen ezért nem akarok erőszakos lenni, és nem akarok uralkodni rajtad. Tehát az értelmemnek és a szívemnek egyszerre kell munkálkodnia, hozhatom az érveimet, az igazság mellett, de csak is úgy, hogy a szívem közben nyitva maradjon a másik felé, hiszen csak akkor fogom tudni meghallgatni azt, amit ő mond. És ha ez esetleg nem történt volna meg, és konfliktusba keveredünk, akkor pedig nincs más, mint a bocsánatkérés és a megbocsátásnak az útja. Mert hogyha a másik úgy éli meg, hogy én hát erőszakos voltam vele, hát akkor persze, hogy fontos, hogy én bocsánatot tudjak kérni. Hogy újra tudjunk együtt kezdeni a kapcsolatunkért. Mi segít ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni? Én azt hiszem, az egyik fontos dolog, és minden egyházi közösségben ez előfordul, hogy amit az előbb mondtam, hogy konfliktusok támadnak, és akkor megnehezedik a szívünk, elmegy a kedvünk olyankor, vagy az én kedvem legalábbis elég sokszor elment, hogy na most akkor hogyan tovább. Hát nincs más út, mint újra visszamenni Krisztushoz, nézni őt, és engedni azt, hogy az ő tekintet a szívem mélyére hatoljon. És ott valamit föl tudjak fedezni abból a mélységben lévő, hát nem tudom, motivációkból, gondolatokból, valamiből, fájdalomból, ami miatt létrejött ez a konfliktus. Mert nem csak arról van szó, hogy mi egymással ott fönt vitatkoztunk, arról van szó, hogy engem azért sok minden még befolyásolt ebben a helyzetben. És akkor engedni kell, hogy Krisztus nézzen. És Krisztusnak a tekintetében akkor újra meg tudok tisztulni, bocsánatot tudok kérni őtőle és a másiktól, és oda tudok menni a másikhoz, a testvéremhez, a felebarátomhoz, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot. Tehát fontos helyreállítani a kapcsolatot. Higgyétek el, hogy nem megy úgy a közösségépítés, hogyha a kapcsolatainkat nem állítjuk újra és újra helyre. Hogyha arra gondolok például, hogy van valaki a közösségben, akivel nem szívesen találkozom, akire nem szívesen nézek, ha együtt vagyunk, akkor tőle távol ülök, hogyha elkezd beszélni, akkor már a hideg fut a hátamon, hogy azonnyomban eszembe jut ez meg ez vele kapcsolatban, ez mit jelez? Azt jelzi, hogy van valami dolgom, én nekem saját magamban ő vele, de csak is Krisztus tud abban segíteni, hogy helyreálljon a kapcsolat a másikkal. De először bennem kell ennek helyreállnia. Ez olyan ismerős lehet, gondolom. Én legalábbis újra meg újra rájövök arra, hogy igen, az ellenség szeretet igaziból itt kezdődik, hogy nem azt mondom, hogy ó, rendben van, ő is nagyon rendes ember, meg én is, és így építjük együtt a közösséget, nem pusztán ennyi, hanem érzékenyen figyelek arra, hogy mi zajlik bennem. Mik azok az érzések, amik azért úgy arra utalnak, hogy van bennem valami neheztelés, valami bosszúság, valami, ami elválaszt minket egymástól, és akkor megpróbálok újra kezdeni. Tehát ellenség szeretet. És hogy mit jelent úgy szeretni, mint Krisztus? Hát azt írtam még ide, amit az evangélium mond, és ami most nagyon aktuális számunkra, akik Salkaházi Sára testvér közösségébe tartozunk. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Tehát odaadni az életemet. Késznek lenni odaadni az életemet. Föntartás nélkül Istennek, és ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindazoknak, akiket ő rám bízott, és ha szükséges, egészen a végsőkig megmaradni a hűségben, az igazsághoz való hűségben, és a szeretethez való hűségben. Ennek megint van egy nagyon konkrét, mindennapi, hát nem tudom, mindennapokban is élhető a változata ennek, hogy kész vagyok az életemet odaadni a másikért. Emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor számomra ez a mondat segített, hogy kész vagyok az életemet odaadni, érted? Mondtam magamban a közösség bármelyik tagjának, aki akkor kopogtatott, akkor telefonált, akkor csöngetett, amikor éppen a hátam közepére se kívántam, mert úgy éreztem, nincs hozzá erőm, nincs hozzá, nem tudom, szóval nem tudom már adni magamat, mert ez már túlságosan sok, vagy különféle más oka is lehetett ennek, és hogyha ilyenkor megtörténik az, hogy azt mondom, hogy mégis, kész vagyok az életemet adni, érted? Ez igazából egy hatalmas nagy fordulat. Azt jelenti, hogy megint elfordulok önmagamtól, belépek Krisztusba, belépek a szeretetbe. Elveszítem magamat, odaadom magamat, és ez igaziból megint csak odavisz minket, hogy ez a megtérés. Önközpontúból Krisztus központúvá válni. És engedni azt, hogy ez a szeretet, ez a hatalmas szeretet áradjon rajtam keresztül. Olyan, mint belépni Krisztusba, a föltámadott Krisztusba. Hogyha sokat gyötrődöm meg, nyavajgok magamon, tehát magam körül forgok, akkor ez nagyon kesernyi és illatú szenvedés lehet. De hogyha azt mondom, hogy na elég volt, most már elég volt, Ez nem vezet sehova se, itt csak itt pislákol itt ez a tűz, és nagyon keserni az illata, és ehelyett én azt mondom, hogy Uram, én hiszem azt, hogy Te velem vagy, és én belépek beléd, aki a föltámadt Krisztus vagy, abban a pillanatban meg lehet tapasztalni azt, hogy az ő öröme és az ő ereje egyszer átjár, és kimossa belőlem a gondolataimból is, érzéseimből is, tehát a szívemből, az egész valomból, mindazt, ami úgy szépen magam köré tekergetett, és ehelyett élem szabadon és örömmel az életet ő benne. Én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Ez hihetetlen jó. Tehát azt mondani, hogy nem forgok tovább magam körül, nem sajnálgatom magamat, nem neheztelek magamra, nem neheztelek a másikra. Nem, mindezekre nem, hiszen ez elválasztana Istentől, meg másiktól. Ehelyett azt mondom, kész vagyok az életemet adni érted, szeretlek. Az egyik módszerem egyébként, most is, ahogy jöttem, észrevettem, hogy ez már úgy magától történik, hogy a megtérés útján nagyon segített. Amikor rájöttem arra, hogy a megtérés azért az nagyon, nagyon erőteljesen jelenti a gondolatokkal való küzdelmet is, már a nem istenes gondolatokkal, meg az önközpontú gondolatokkal való küzdelmet, hogy elkezdtem találni olyan mondatokat, amelyeket mindig tudok mondani. Úton, útfélen, villamoson, vonaton, akárhol. Még valami tevékenység közben is. Most ez azért nagyon jó, egy ilyen evangéliumi mondat, mert igaziból mindig vannak bennünk mindenféle gondolatok. Ha most itt megállnánk egy pillanatra, és azt mondanám, hogy jó, most ki próbálja meg tetten érni, elkapni azt a gondolatot, ami most éppen benne futkározik, lehet, hogy semmi köze ahhoz, amit most éppen elhangzik, és ezt megtennénk mondjuk a nap folyamán többször, tehát elkapni az éppen aktuális gondolatot, ami bennem úgy szinte félig tudatosan futkározik, akkor abból sok mindent megtudnánk. Megtudnánk, hogy mi az, ami igazán fontos nekem. Mi az, ami a szívemet leköti? Mi az, ami aggaszt? Mi az, ami... Tehát ami újra és újra magára vonja a figyelmemet. Na most ez lehet, hogy ez az a mindennapi életnek a sokféle nehézsége például. Valami fájdalom, szomorúság, veszteség, ki tudja mi. Lehet, hogy egész más. Lehet, hogy tényleg csak saját magam vagyok a magam központja. Na most éppen ezért nagyon jó az, hogyha ezt tudjuk, hogy ez így van, és azt mondjuk, hogy igen, meg akarok újulni gondolatban is, és akkor veszek egy evangéliumi igét, mint egy fegyvert, abba belekapaszkodok, és egyszerűen elkezdem mondani, mindig. Tehát ezt tudatosan döntök emellett, és aztán pedig már észre se veszem, de ez olyan, hogy reggel, este, délben, bármikor, egyszerűen folyik bennem valami olyan gondolat, ami a Szentlélektől való. Én nekem mostanában az a legegyszerűbb kis mondatom, hogy szeretlek téged. Ez mindig vissza-vissza lényeghez. Volt, amikor azt mondogattam, hogy a te akaratod számomra az élet. Ezek olyan tényleg evangéliumi igék, amelyek az ősi szerzetesi szellemből tanul, szellem segítségével tanulja meg ezeket az ember. Szent Benedek Regulája, akinek a lelkiségét a mi szociális testvérek követjük, mondja többek közt, hogy a rossz gondolataid a csap Krisztushoz, mint kősziklához. Na de nem elég oda csapni Krisztushoz, helyette kell valami jó gondolat. Tehát ajánlom kinek, hogy találjon jó gondolatot, amit Krisztus ad nekem. Mindig a Szentlélek mindig akarja, hogy épüljünk, megújuljunk, éljünk Krisztusban, tehát ad ilyen gondolatokat, amiket heteken, hónapokon, éveken át lehet mondani. És amik átmossák nem csak a tudatunkat, hanem a tudat alatti énünket is. Tehát úgy szeretni, mint Krisztus, ez erre hív minket a megtérés, és akkor ebben még az is beletartozik mindezeken kívül, amit eddig hát próbáltam felsorolni, hogy elfogadom a keresztet, elfogadom a szenvedést. Elfogadom a megalázottságot, elfogadom a megvetettséget, elfogadom a kiüresedést, mint ahogyan ő tette. Földi életünkben ezt nem lehet kizárni. Emlékszem, hogy volt egy téveszmém, amikor megválasztottak előjárónak, azt gondoltam, hogy ha én úgy fogok törekedni nagyon-nagyon, hogy szeressem a testvéreket minden erőmmel, akkor ez majd sikerülni fog, és akkor mindenki engem is szeretni fog, és mindig meg lesznek velem elégedve. Nem tudom, hogy aki így vezető szolgálatban van-e, vagy akár családban, akárhol. Tehát, hogy esette abba a téveszmébe, hogy ez majd így lesz. Én ebbe estem. És nagyon meglepődtem, amikor ez nem így volt. És ehhez persze az is hozzátartozott, hogy azt gondoltam, hogy én majd nagyon törekszem, ez akkor biztos menni fog, Isten hívott engem, ő küld engem, akkor ez biztos így van, hogy ez menni fog. Na, és akkor ez már 2-3 hét múlva már láttam, hogy nem megy. És akkor lett számomra útjelző Szent Pál apostolnak az a mondata, vagy hát nem csak egy mondata, az a rész, ami arról szól, hogy mindenkinek minden elettem. Mindenkinek minden elettem, hogy sokakat megnyerjek. És ebben a részben szerepel az is, ezt akkor vettem észre. Mindenkinek minden elettem, a gyengék köz gyöngelettem. Tehát a gyengék köz gyöngelettem, és akkor rájöttem arra, hogy na hát, ez is egy út, ez a Krisztus követés útja tényleg az én számomra is. Nem azt jelenti vezetőnek lenni, hogy én akkor az erőpozícióból intézem a dolgokat, és akkor azok mennek? Hát nem. Azóta minden tapasztalatom ezt írja alá. Aki vezető, tényleg legyen szolga, tényleg igyekezzen szeretni másokat, fogadja el, hogy ő gyenge, esendő ember, kérjen ő bocsánatot. Nagyon jó, hogyha a vezető azzal mutat példát. Kérjen bocsánatot a többiektől, ha szükséges, és fogadja el azt, hogy gyenge ember, és hogy amikor megéli a megalázottságot, a kiüresedést, a szegénységet, hogy nem megy, nem tudom, akkor igaziból Krisztus útját járja, és nincs ennél jobb és biztosabb út. Mint hogy Krisztussal járom a gyengeségnek az útját. Mint hogy Krisztussal járom a szegénység útját, és ráadásul még azt is tudom mondani, hogy Uram, én erre vágyom arra, hogy veled éljem ezt az utat. Mert csak is így tudom a te országodat építeni. Hogyha ezen a biztos talajon állok, hogy gyenge vagyok, és rászorulok a te irgalmadra, meg a többiek irgalmára. És hogy ezt a világot te a kereszttel által váltottad meg. És én szeretném ezt elfogadni és átölelni. És akkor tulajdonképpen ez a gondolatmenet át is vezet bennünket ahhoz, amit ugye másik kérdés is volt, amire próbáltatok válaszolni, meg közben is értettük azért, vagy érintettük azért ezt. Tehát mi is itt azért a nehézség, hogy szeretnék úgy szeretni, hogy Krisztus, de nem megy. Ugye nem tudjuk a keresztet az életünkből kiiktatni. Része az életünknek, amíg élünk, a küzdelem, az ellentmondásosság, a megtérés küzdelme, az olyan, ami a mindennapjainknak a része. És hát miért van ez? Tehát miért van ez? Meg mi a válasz erre tulajdonképpen? Mielőtt mondanám, hogy szerintem miért van ez, azt is hozzá akarnám tenni, hogy a válasz arra, hogy mikor újra és újra azzal találkozom, hogy na igen, küzdenem kell azzal, hogy jobb legyek, meg jobban szeressek, és éppen elkeserednék, akkor én szeretek belekapaszkodni Slagta Margitnak a gondolataiba, ő a mi alapítónk, aki azt mondja a megtérésről, a szívbeli megtérésről, a folyamatos szívbeli megtérésről, hogy ez nem mást jelent, mint növekedni Isten szeretetében, abban a szeretetben, hogy egyre jobb, mélyebben befogadom az Isten szeretetét. Aki annak az Istennek a szeretetét, aki előbb szeretett engem. Tehát a megtérés az nem arról szól, hogy én magamat jobbítom, nézem azt, hogy na elég jó vagyok-e már, és akkor jobbítom magamat, nem erről szól, mert akkor én lennék a középpont. És ilyenkor szoktunk ugye elcsüggedni, hogy nem megy. Ehelyett mi az út? Mi a válasz a küzdelmeimre? Az, hogy hiszem, hogy az én Istenem az az Isten, aki engem előbb szeretett. A világ teremtése előtt engem kiválasztott, aki nekem küldetést adott, és aki tudja, hogy én esendő ember vagyok, ezért irgalommal szeret, és mindig ott van, amikor elesem. Azt mondja a Slagta Margit, hogy ne csodálkozzam azon, hogy el fogok esni, mert ilyenek vagyunk mi emberek. Emberi természetünk ugye bűnrehajló, megsebzett. Elesem, de ne azt nézzem, hogy na tessék, én elestem, akkor megint magamat nézem, hanem töröljem le szépen a port a lábamról, gyorsan álljak föl, ne töltsem azzal az időt, hogy én ott vagyok még mindig a porban, és óborzalom, mi történt, hanem töröljem le a port a lábamról, álljak föl, nézek Istenre, és mondjam azt, Uram, köszönöm, hogy te szeretsz engem, és segíts, hogy most újra kezdjek, a te szeretetedben bízva. Tehát nézem az Úristent, mondja ő. Amikor elestem, akkor is őt nézem, és nem pedig magamat. Ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos benső hozzáállás. Amikor elestem, amikor bűnt követtem el, amikor fáj nekem, hogy ezt én elkövettem, amikor magamat megvetem, és megvetném, akkor az első tudatos pillanatban, tudatos gondolatommal, amikor ezt tetten érem, azt mondjam, hogy nem, én nem akarok ebbe belemenni. Én, Uram, téged akarlak nézni, aki meghaltál értem a kereszten. És akkor megtörténhet az, hogy lassan, folyamatosan, vagy esetleg időnként egy nagy kegyelem révén nagyon mélyen meg tudom tapasztalni, hogy szeretett bűnös vagyok. Hogy Isten engem úgy szeret, hogy az életét adta értem. Akkor, amikor még bűnös voltam, és hát Nyilvánvalóan ezt nagyon-nagyon át tudom élni, hogy az vagyok, de Isten szeret engem. Tehát szeretett bűnös vagyok. Ez tehát az út, ez a válasz erre a küzdelmes életre, hogy ingyenesen szeret engem Isten. Ehhez viszont az szükséges, hogy az Isten képem azért olyan legyen, hogy ez úgy beleilleszkedjék, hogy tényleg Isten engem így szeret, meg magamat is így tekintsem. Mint aki megengedem magamnak a gyengeségeimet, és Isten irgalmában bízva kezdek újra. Na, de miért is van az, hogy azért mégis olyan küzdelmes ez az élet? Hát ki vagyok én? Ki vagyok én, az az ember, akit Isten meghív az ő életére, és ami hát azért olyan, hát szenvedésekkel teli. Ki vagyok én? Én szeretek néhány alapvető hát értéket, vagy alapigazságot így elmondani ilyenkor, ha erről a témáról beszélünk, hogy ki vagyok én. Nyilván kikit el tudnám mondani a magáit, ami őt segíti. Most ezt megosztom, és hát nézzétek meg, hogy ezzel tudtok-e valamit kezdeni. Először is olyan ember vagyok, a vágyak embere, aki szeretetre vágyik. Olyan ember vagyok, akit Isten a szent háromságos kapcsolatokra teremtett. Olyan ember vagyok, aki egységes egész. De más szempontból, ha nézzük magamat, milyen ember vagyok? Van egy testi valóm, van egy biológiai alapom, ha úgy tetszik. Aztán van azért pszichém. Van pszichológiai dimenziója is az embernek, a gondolkodásával, tehát az intellektusával, az érzelmeivel, motivációival, vágyaival, szükségleteivel. Ez is itt van. És ott van persze az akaratom, ami segít engem abban, hogy döntsek, és tetteket hajtsak végre. És ott van persze a spirituális dimenzióm is, ami pedig azt jelenti, hogy nyitott vagyok Istenre, és vágyom Istenre, hogy betöltsön engem. Ezek mind alapigazságok, ismerjük ezeket. De nem tudom, arra szoktunk-e gondolni, hogy úgy is meg tudjuk magunkat közelíteni, hogy azt mondjuk, hogy igen, van egy pillanatnyi aktuális énem, meg van egy eszmény, egy ideális énem, és ez a kettő bizony egymással összeütközik, és igaz az, hogy én nagyon vágyom a szeretetre, meg igaz az, hogy én szeretnék szentháromságos kapcsolatokban élni, na de sok minden van bennem még, vágyak, ösztönök, és nem tudom, gondolatok is, amik ezzel nincsenek harmóniában. Tehát ki is vagyok én? Induljunk ki ebbe, hogy van egy aktuális énem. Na mi jellemzi ezt az aktuális ént? Van, ami most ismétlés lesz, csak jó így összefoglalni ezeket. Tehát egyrészt a jelenlegi magatartásom, ahogy viselkedem, ahogy most itt ülök, ahogy majd a mai napon részt veszek, tehát a magatartásom, amit a többiek is látnak. Aztán a szokásaim. Most ezek lehetnek jók, lehetnek kevésbé jók. Az egy jó szokás, hogyha újra és újra mondok egy igét, ami engem táplál, de az kevésbé jó, hogyha negatív gondolati körökbe mászom bele. Vagy negatív szokás lehet, ez Salkaházi Sára igencsak küzdött a például, a dohányzás ellen. Az ő számára ez olyan volt, amiért hát sok mindent megpróbált megtenni. Aztán mi jellemzi ezt az aktuális, jelenlegi pillanatnyi énemet? A tudatos gondolataim. A tudatos érzéseim. A tudatos emlékeim. A tudatos viszonyulási módon másokhoz. Érdemes időnként megkérdezni másokat, hogy mit látnak rajtam, hogy viszonyulok hozzájuk, hogy azt is meglássam, ami nem elég tudatos. Igen ám, ugye ez a tudatos szint. Ez a tudatos. De van egy olyan, ami nem annyira tudatos. Félig tudatos, vagy inkább tudatalatti? Hát ott mi van? A tudatalattimban vannak bizonyos szükségletek. Ott is vannak érzelmek, amik nem tudatosak. Ott is vannak nem tudatos gondolatok. És ott olyasmi is lehet abban a tudatalattiban, ami hát eléggé szöges ellentétben van azzal, amit egyébként tudatosan akarok tenni. Tehát ilyen ellentmondásosság. Tehát nincs harmónia hiány. Hát ilyen tehát az én aktuális énem, amiből van, amit ismerek, van, amit meg nem ismerek. Mások látnak rajtam esetleg, de én magam nem is tudom magamról. De ilyen vagyok. És van, ami engem ebből elkeserít, van, aminek megörülök. Na de milyen az én ideális énem? Ez a másik. Milyen az én ideális énem? Ki vagyok én? Mi tartozik ide? A személyes eszményeim. aztán a személyes vágyaim. Személyes céljaim. Személyes terveim. Tehát olyan, ami nem valósult még meg, ami előttem van, és ami felé van, ami engem lendít és vonz. Tehát ilyenek. De ide tartoznak az erkölcsi normáim is, amit szeretnék követni. Ide tartoznak az értékeim, ugye amiket az előbb felsoroltam én is, tehát az evangéliumi értékek a szeretetről. Ez ideál, eszmény. A lelkiségem, a keresztény lelkiségemre épülő saját lelkiségem. A Jézussal való kapcsolatom is ide tartozik. Ideális énemhez. És ide tartozik az is, amit... Ez egy kicsit konkrétum, most azért mondom ezt, mert hogy ugye itt olyanok vagytok, akik egyházközségből jöttetek. Tehát ide tartozik az is, hogy mit gondolok, hogy mi az én szerepem. Tehát például a papi szerepem. Mit jelent papnak lenni? Vagy az egyház tanácsban, ha ott működöm. Például mit gondolok arra, hogy mi az én szerepem? Úgy nevezik ezt, hogy szerepkoncepció. Mit gondolok magamról, vagy a munkámmal kapcsolatosan? Mit gondolok arra, hogy annak milyennek kellene lennie? De ide tartozik az is, amit mások gondolnak arról, hogy nekem milyennek kéne lennem. Tehát például egyházközségben ott van a pap, ő gondol magáról valamit, hogy neki, mint papnak milyennek kéne lennie. Na de a hívek is gondolnak valamit arról, hogy neki, mint papnak milyennek kellene lennie. És ez ugyanígy van. A pap pedig gondol valamit arról, hogy a híveknek milyennek kéne lennie, vagy az egyháztanács tagjainak, nem? Tehát az egyik a szerepkoncepció, én mit gondolok a szerepemről, a másik meg a szerep elvárás, hogy mások mit gondolnak arról, hogy én milyennek kéne, hogy legyek ebben a szerepben. Na most ez az időnként összeütközik. Időnként megegyezik. Na, hogyha nézzük azt, hogy ki vagyok én, ugye ehhez, mint az, amit az előbb elmondtam, most szerettem volna írni a táblára, de hát mindegy, most már így sikerült, nem írom, mert rájöttem, hogy túl sokan vagyunk, nem látná mindenki. Tehát van az ideális énem, ami felé törekszem, és ami hatással van a mindennapjaimra, meg van az aktuális énem. Ami ugye látható, meg az is, meg van, ami nem látható, ahogy mondtam, van, ami nem egészen tudatos. Na most mi történik akkor, amikor én elkezdem a megtérés útját járni? Hogyha nézzük ezeket, amiket az előbb elmondtam, mi történik? A megtérés az hova, hol hat? Vagy hol kezdődik? Vagy hogy folytatódik? Érdemes lenne erről külön is ugye beszélgetni. Tehát a középpontomat megragadja Isten, ugye a spirituális dimenziómat, ha nézzük, azonosulok az értékekkel, a keresztény értékekkel, Jézussal, tehát az ideális énem elkezd nagyon vonzani engem. Na de mi történik akkor, hogyha az összes többit ez nem hagyja át? Tehát a magatartásomat, a jelenlegi magatartásomat, tudatos gondolataimat, érzéseimet. Hát akkor ebből aztán jön a konfliktus. A kettő nincs harmóniában. De nem is várhatom egyébként magamtól, hogy az anyomba áthasson engem minden, még ha meg is tértem, hogy ez anyomba Krisztussá legyek, ha úgy tetszik. Ehhez segíthet a közösség. Hogy ez az alakulás folytatódjék, hiszen a megtért ember az közösségben tért meg, az egyházban tért meg, az egyházért akar ő keresztény lenni, ott Krisztusért élni, tehát a többiek tudnak segíteni. És ezért nagyon fontos az, hogy egy közösségben tudjunk beszélni az eszményeinkről, mindaz, ami az ideális énhez tartozik. Remek jó program lehet, nagyon közösségépítő, hogyha megkezdjük megosztani egymással az eszményeinket, a terveinket. A közösségre, mondjuk az egyházközségre vonatkozóan. És hát lehetne sorolni a többit is, amit mondtam. A személyes kapcsolatunkat Jézussal. De nagyon fontos az, és nagy segítség, hogyha a bizalomban annyira tudunk növekedni egy krisztusi közösségben, hogy azt is el tudom mondani, hogy én mire törekszem, tehát én a többieknek, én erre törekszem, hogy így éljen meg a kereszténységet, de mondjátok meg nekem, adjatok visszajelzést, hol nincs harmónia a kettő között. Az én viselkedésemben mi az, ami nem krisztusi, amivel nem teszek tanúságot Krisztusról. Na, ehhez persze nagy bizalom kell, de Mégiscsak a pszichológia is ezt támasztja alá. Csak akkor tudok igazán formálódni, és a megtérés az igaziból az egész ember formálódását jelenti, csak akkor, hogyha rálátok arra, hogy én hogy működöm, és mit mutatok másoknak. És ha erről visszajelzést kapok olyanoktól, akik szeretnek engem. És annyira szeretnek, hogy készek az életüket adni értem. Mert ugye csak akkor tudom ezt elfogadni. Tehát a szeretetben lehetséges ez a fajta formálódás. Aztán tudnak ugye a többiek segíteni abban, hogy én változzam, ez leginkább ugye a tudatos szinttel kapcsolatos. Na de mi van azzal, ami ott van a mélyben, ugye utaltam rá, jelenlegi énem mélyén sok minden meghúzódik. Különféle szükségletek. Például nekem szükségem van arra, hogy támasztadjanak a többiek, vagy bátorítsanak, vagy kifejezzék azt, hogy én fontos vagyok, vagy hát lehetne sorolni. Sok minden van a mélyben. Ott is vannak olyan emlékek, amik talán fájdalmasak. Ugye azt mondtam nemrégiben, hogy arra vagyunk teremtve, hogy szeretetet adjunk és fogadjunk be, meg kapcsolatokra. Most pont ebből fakad, hogy ugye ezt a mély vágyunkat csak Isten tudja betölteni, hogy rengeteg csalódás ér minket az életünk folyamán kisgyerekkorunktól kezdve. Úgy is lehetne mondani az életünk csalódások sorozata, hogy nem szeretnek minket annyira, amennyire szeretnénk. Ott vannak a fájdalmas emlékek a mélyben. És ezek mind hatnak arra, hogy mondjuk a krisztusi közösségben én hogy viselkedem, mert akaratlanul is megjelenik az elvárásom, hogy engem így figyeljenek, így fogadjanak, így szóljanak hozzám, és így tovább. És akkor az út a további megtérésben, a további átalakulásban nem más, mint az, amivel kezdtem. Oda megyek Krisztus elé, és engedem, hogy ő nézzen engem. És hogy ebben a tekintetben a fájdalmam elő tudjon bukkanni, ő meg tudja azt gyógyítani, és akkor ezzel a gyógyultság tapasztalattal tudjak menni a többiekhez azért, hogy tudjam az ő szeretetét továbbadni. Tehát ennek a dinamikája nagyon fontos. Bensőséges meghitt kapcsolat Krisztussal újra és újra, egészen egyedül, ő vele, ő benne, és ez röpke idő is nagyon tud segíteni a nap folyamán sokszor. De a másik is, a közösség, amelyben formálódom. A kettő együtt nagyon fontos, a kettő együtt alakít. A kint és a bent, a bensőségesség és a többiekkel való együttlét. Tehát aki én vagyok, az ellentmondásaival, az ilyen ember, ilyen kereső és küszködő ember, de ugyanakkor olyan ember, és azt hiszem, talán mindannyian ezt el tudnánk mondani itt, aki találkozott Krisztussal. Aki találkozott Krisztussal, és azt is el tudja mondani a többieknek, hogy mik azok az eszközök, amik leginkább segítenek ahhoz, hogy ezt az életet tudjam vele élni. Mik a megtérést elősegítő eszközök, mik az átformálódás segítő eszközök. Ajánlom azt is, talán erre most már nincsen idő, hogy ezt most megtegyük, de ajánlom ezt, hogy ki majd gondolja át, hogy mi segít engem a megtérés útján? Tehát mik az én sajátos eszközeim, amik engem segítenek? A szentgyónás? A napi lelkiismeret vizsgálat? Ami azt jelenti valójában, hogy naponta próbálom megkülönböztetni a Szentlélek rezdüléseit a bensőmben, hogy mi visz közelebb Krisztushoz, és mi távolít el? Hiszen valahol mindig ezt kell néznem. Mi az akadály? Mi az, ami eltávolít Istentől? És azt, hogy mi az, ami közelebb visz hozzá? Tehát mik az én eszközeim? A megkülönböztetésnek ez a kicsi napi útja, módja nagy segítség lehet ahhoz, hogy egy közösség meg tudja különböztetni azt, hogy Isten mire hívja őt, és mi az, ami hát akadály a közösség növekedésében, épülésében. De ehhez fontos naponta begyakorolni azt, amire az előbb utaltam, hogy a lélek rezdüléseit tudjuk megkülönböztetni a bensőnben. A megtérés tehát út, van kezdete, ami Istentől indul el, van az én válaszom erre a hívásra, és út, egy élet útja valójában, út, aki maga Krisztus. Út, aki maga Krisztus, aki igazság, és aki az élet. És éppen ezért, hogyha most folytatnánk majd a megtérésről való gondolkodást, egy más alkalommal akár, vagy hát kiki a saját környezetében, fontos lenne azt is megnézni, hogy amellett, hogy van személyes megtérésem, aminek van közösségi dimenziója, ami történik az egyházban, mit jelent ez a társadalom számára, amelyben élünk? Hogy függ össze a megtérés és a társadalom átalakulása? Nekünk szociális testvéreknek ez nagyon fontos, hiszen az alapítónknak adatott karizma miatt állandóan keressük azt, meg kérjük is, hogy Isten mutassa meg, hogy mi kell ahhoz, hogy a társadalom változzon. Ő azt mondta, hogy belső újjászületés nélkül nincsen társadalmi megújulás. Tehát nyilván személyes megtérés nélkül nincsen társadalmi megújulás sem. Személyes megtérés nélkül, amikor elfogadom Istent, Istennek, Krisztust az életem urának, és engedem, hogy a lélek alakítson engem, nincs társadalmi megújulás. De mit jelent ez ma? Például. Úgyhogy ezzel akarnám befejezni ezeket a ma reggeli gondolatokat, hogy én azt gondolom, hogy a társadalmi megújulás szempontjából is ugyanazokat az alapelveket kell követnünk, amit a személyes megtérésnél, és most külön kiemelném azt, ami az ellenség szeretetet jelenti, vagyis hát a szeretetet valójában úgy szeretné, ahogyan Krisztus. Mert a szeretet és az igazság ugye együtt jár. És szeretek arra gondolni, hogy akkor, amikor feszültségek vannak és nehéz helyzetek egy társadalomban, akár itt Magyarországon, vagy a rendszerváltozás idején szintén lehetett ilyeneket tapasztalni, mi segít ahhoz, hogy a szeretet útját járjuk? Nyilván el kell utasítani az erőszakot, el kell utasítani a hazugságot, de mi segít ahhoz, hogy a másikat ne ellenségnek néznem, aki tőlem különbözően gondolkodik? A második János Pál pápa arra tanít bennünket, hogy úgy tekintsek a másikra, tehát minden egyes emberre, mint aki Isten képmása. Isten teremtménye, akinek van lelki ismerete, és e lelki ismeret szerint próbálja tenni a jót, amit ő jónak gondol. Tehát abban az igazságban, amit ő védelmez, és ami számomra mondjuk borzasztó, tételezzük föl azt, hogy az ő számára van valami érték, van valami jó. És ez a szemlélet tud ahhoz segíteni, hogy egyrészt néven nevezzem azért az igazságot, amit néven kell neveznem, ugyanakkor ne veszítsem el a kapcsolatot a másikkal, mint emberrel, és erőszakmentesen tudjam védelmezni az igazságot, mert valami jót feltételezek róla. Ez mind kell ahhoz, hogy a kommunikáció úgy történjék, hogy abból valami változás legyen, ha úgy tetszik, társadalmi változás. A második János Pál pápa írja ezt a 89-es események kapcsán, hogy ez volt igazi valami, az embereket segítette ott Lengyelországban, hogy békés úton történjék a változás, amikor ezt valahol megértették, és lépésről lépésre keresték, hogy hogy kell úgy kimondani az igazságot, hogy az ne forduljon át erőszakba, hanem mindig megmaradjon ott az a szemlélet, hogy a másik Isten teremtménye. És föltételezem róla a jót. És ez az alap ahhoz, hogy valami párbeszéd történjék. Ez igaziból az ellenség szeretetnek az útja. És megint csak visszatérek oda, amit korábban már említettem, a dialógusnak az útja. Hát ezzel szeretném befejezni, és kívánom azt, hogy itt ezekben a napokban hát történjék közöttetek a dialógus, ami a szeretetnek a nyelve, és mindezek által tudjon épülni a közösség, Krisztus teste, és ki előrébb tudjon haladni azon az úton, ami a megtérésnek az útja, ami az igazi boldogság felé vezet.
Kedves Franciska, köszönjük szépen ezeket a személyes gondolatokat. Köszönjük a sok-sok tanítást. Szinte biztos vagyok benne, hogy mindannyian találtunk benne egy olyan mondatot, egy olyan gondolatot, ami hozzásegít a mi saját megtérésünkhöz, hogy rajtunk keresztül a közösségünk is megtért legyen, és ezek a mondatok, amik itt a hátam mögött ki vannak írva, ezek a jelmondatok valóban az egyházközségünkben jelen valóvá tudjanak lenni. Isten áldjon meg érte, és segítsen továbbra is. A szünet az félig tart, 10:30-ig, akkor most szünet, és utána akkor újra folytatjuk itt a Bosár püspök úrral.